Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Fél kilenc, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz. Ezt Magyar Péter jelentette ki. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez hatással lehet az inflációra és a gazdaság növekedésére is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni pénteken egy erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában. A lángok néhány napja csaptak fel Píza közelében, és egy népszerű hegyi üdülőhelyet is fenyegetnek. A védekezést a hadsereg is segíti, de az erős szél miatt a tűz gyorsan terjed. Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, a hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul.
V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
A szlovákiai magyarságnak újra kell gondolnia önmagát és szerepét, vitairat Pozsonyban, Majlát piknik a felvidéki király Helmecen, és Ipoly fórum Helembán, immár a negyedik fórum a határfolyó hasznosításáról és környezetének védelméről. Köszöntöm Önöket, a Visegrád Együttműködés országainak magazinját hallják. A mikrofonnál Járai Judit, s az imént a mai kínálatunk témáit soroltam. Tartsanak velünk! A szlovákiai magyarságnak újra kell gondolni a helyzetét, helyét és szerepét, írta a napokban közzétett vitairatában Gaucsik István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia egyik intézetének kutatója, aki egyben a Csemadok egyik helyi szervezetének vezetője is. Pozsonyban Haják Szabó Mária a megújulási szándékokról, s egyben a Csemadok szerepéről is kérdezte őt. A Csemadoknak, amely kulturális szervezet, fontos szerepe lehet ebben a megújulásban.
Amikor a Csemadokról beszélünk, hajlamosak vagyunk mindenek előtt szervezetként gondolni rá. Alapszervezetek, tagság, rendezvények, intézményi hálózat, vezető testületek, ez a nyelv elsősorban a működésről szól. Pedig a Csemadok jelentősége sohasem merült ki abban, hogy miként van megszervezve. Legalább ennyire fontos az is, hogy milyen közösségi jelenlétet tett lehetővé, milyen formákban segítette a szlovákiai magyarok önmegjelenítését, és hogyan tette láthatóvá azt, ami egy kisebbségi közegben önmagától, sohasem magától értetődő, írja a Felvidéki Magyar Hét heti lapban megjelent cikkében Gaucsik István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének a munkatársa, egyben a Hegysúri Csemadok Alapszervezet elnöke. Nem egyedi történet az övé, hogy a városban dolgozó értelmiségi vezeti a falusi Csemadok Alapszervezetet, pedagógusok, polgármesterek, művészek is vállalják ezt a feladatot, vagy fogalmazzunk úgy, a jelenlét szervezését. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, tehát a Csemadok, tavaly esett át a tisztújításon. A szerző úgy véli, a felvidéki magyarságnak újra el kell gondolnia önmagát, és ebben a kulturális szervezetnek, a Csemadoknak is fontos szerepe lehet, de csak akkor, ha nem pusztán őrzi a közösség korábbi képeit, hanem részt vesz annak mai újra rajzolásában is. Írja a Vállaltam vitaindító, látható közösség című cikkében Gaucsik István történész.
vitaindítónak terveztem, emögött azért sokféle élettapasztalat és impulzus áll. Ugye gyakran elfelejtjük azt, hogy a felvidéki magyar intézményeink, akik belülről működtetik, úgy gondolják, hogy elvont szférában működne az a intézmény, azonban sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy bármiféle felvidéki magyar önszerveződési forma szervesen beleágyazódik a kisebbségi magyar társadalom szövetébe. Ilyen szempontból tehát nem vonhatjuk ki belőle, hanem annak az intézménynek vagy intézményrendszernek reagálnia kell a környezetére, azokra a külső impulzusokra megfelelő módon a működtető elitek által minőségi, intellektuális megközelítéssel igenis reagálni kell, reagálni kellene. És a csemadok mindig is emberek közötti interakciókra épült, épül és bízom benne, hogy épülni is fog.
A csemadok sokkal több, mint a tagság, az alapszervezetek, a különböző kulturális rendezvények, megemlékezések. Egyben ez a jelenlét, tehát a felvidéki magyar jelenlétnek a megmutatása is.
Trianon óta van itt egy igen színes mintázatú szlovenszkói, felvidéki, szlovákiai, magyar képlet, kisebbségi társadalom, amely különféle külső hatások alatt formálódott, de ugyanakkor a belső hangsúlyeltolódásai, belső diskurzusai által is formálódott. De sosem szabad azt elfelejtenünk, mind a kulturális, mind a politikai elitjeink által, hogy a csemadok is és bármilyen más intézményünk szervesen kell, hogy kapcsolódjon a kisebbségi magyar társadalomhoz, és konkrétan ahhoz a tényhez, ahhoz a lényeges dologhoz, hogy a magyarok többsége vidéki, rurális, kis- és nagyközségi, illetőleg kisvárosi közegben él. Tehát ezekre a helyzetekre épp a 21. század legelején, ami alapvetően egy kinyílt, globalizált világ, igenis elitjeinknek megfelelő módon kellene reagálnia.
A politikai elitnek, illetve a csemadok vezetőinek?
Általánosan fogalmaztam, de szerintem mind a politikai, mind a kulturális, szellemi elitünk tagjai látják ezt a helyzetet. Tehát sokkal több emberközeli interakcióra lenne szükség.
Nem maguk az alapszervezetek, meg a járási szervezetek fogalmazzák meg, hogy abban az adott községben, közösségben mire van pontosan szükség? Tudják, mi az a rendezvény, amire elmennek az emberek? Hol akarnak találkozni a magyar emberek?
Igen, jogos a kérdés. Ugye jelenlétről beszélünk, a jelenlétünk, a kulturális önszerveződésünk dilemmáiról. Igen, bizonyos sokig egy kisközségi alapszervezet is játszhat irányító szerepet, azonban én úgy gondolom, hogy jelen világunkban alapvetően ez egy kulturális szolgáltató szerep. Ilyen szempontból társadalomszervező, vagy a kisebbségi társadalom irányítását felvállaló csemadok alapszervezeteket, ez külön terheli. Egy ilyen feladatkör, vagy kompetencia halmaz. Tehát én megfordítanám a dolgot, hogy mérjük fel statisztikailag, szociológiailag, erre vannak megfelelő módszerek, hogy a kisebbségi magyar társadalomnak mi is az igénye, például a csemadokkal szemben. Tehát ne felülről szervezzük ezt a kisebbségi magyar társadalmat, hanem megfelelő tudományos módszerekkel igenis felmérhető, hogy mik a konkrét igények, ugye az erős és a gyenge oldala a kulturális szervező munkának. És alapvetően ez egy nagyon színes képlet Pozsonytól a Bodrogközi Kassáig, hogy éppen hol, hogyan, miképpen, mi módon fogalmazhatók meg ezek az igények kisközségi, kisvárosi szintől.
Közvéleménykutatással párosuló megújulást szorgalmaz a csemadokban, nem csak a vezetésben.
Az ön kérdése azért kicsit még túlmutat valamin. Én alapvetően társadalomtudományi szempontból közelítem meg ezt a kérdést. Ami még ehhez rárakódhat, én azzal nem foglalkozom, az nem az én tisztem. Ami mögöttem áll, és a közösségünk mögött, a csemadok hegycsúri alapszervezete mögött, az egy teljesítményorientált, kimutatható tevékenység. Nem vagyunk egyediek, több ilyen kisközségi alapszervezet van. Alapvetően ezt strukturálisan is nézni kell, és a lehetőségek szintjén. Mindegyik kis- és nagyközség dél-szlovákiai régióban és a kisvárosi közegekben az egy alapvetően más mintázat, financiálisan is és szellemi kapacitások szintjén is. Mindezeket össze kellene boronálni tehát egy olyan összképbe, ahol pontosan tudnánk, hogy mik az erősségeink, melyek a gyengeségeink. A gyengeség önmagában az nem baj. Ha felismerjük, azokon tudunk javítani. Az ön kérdése az volt, hogy megújítani. Igen, én kimondom azt, tehát igen, megreformálni. ezeket a helyzeteket, és alapvetően megfordítani az elitek részéről ezt a hozzáállást, hogy lokalitások szintjén kellene azt felmérni, hogy mire is van szükség. Mert 2026-ban a kulturális fogyasztás nagyon kitágult, és társadalmi rétegek alapján is különböző. A fogyasztást semleges fogalomként használom, más a szépkorúak, a középkorúaké, a 30 év alatt azoknak a nagyon mobilis csoportoké, akik ingáznak Bécs mellé, a osztrák határszére, vagy a pozsonyi Volkswagenbe. A határokon átívelő kapcsolatok vannak, és nem jut idejük kisebbségi magyar kultúrát fogyasztani. Tehát ezeket is mind mérlegelni kell. Na, az ifjúsági csoportok nem egy homogén tömeg, nagyon is rétegzett, ugye ez az úgynevezett Z-generáció. Jönnek utánunk, tehát kreatív és reflexív fiatalok csoportjáról van szó, és ez egy tanulság szerintem a csemadoknak is, hogy alapvetően megfordítani ezt a látószöget, hogy legyünk képesek és akarjunk tanulni új dolgokat, ha úgy tetszik a kisebbségi magyar társadalom szervezése terén is.
Hogyan hasznosítsuk okosan északi határfolyónkat, az Ipolyt és partvidékét, amely pecásoknak, vízitúrázóknak, biciklistáknak és mondjuk úgy egyszerű turistáknak egyaránt pihenési, szórakozási lehetőségeket kínál a folyó mindkét oldalán. Négy esztendeje már, hogy életre hívták az úgynevezett Ipoly Fórumot. Ez a különböző óhajok és kívánságok és lehetőségek, és főleg a különböző érdekek egyeztetésére hivatott. Helembáról, az idei fórum helyszínéről jelenti Tarnóczy László, aki megszólaltatja az Ipoly Fórum alapítóját is.
Szabó Miklós vizitúra konferenciára hívta az ország minden tájáról, sőt, határon túlról is?
Határon túlról is, igen.
A Magyar Vizitúra Szövetség tagjait, vezetőit Helembán beszélgetünk egy festői szépségű helyen. Látszik a Duna, közel az Ipoly. Mekkora bázisa ez a magyar viziturizmusnak?
Akik itt jelen vannak, főleg vállalkozók, 3 éve alakult a Magyar Vizitúra Szövetség. Én meglepődtem, hogy 50-nél több szervezet jött el az alakuló ülésre, és hát most egy itt tartunk, hogy ez a 4. vizitúra konferencia, ez a 4. évünk gyakorlatilag, a 4. évet kezdjük. Független attól, hogy most bármi is lesz a magyar vizituristika területén, mi már elhatároztuk, hogy ezt természetesen tovább folytatjuk. Igyekszünk ugyanígy megrendezni a programjainkat, hát ugye meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
Miklós napfelkelte túrára invitálta a társaságot.
Jelenleg itt fönn most csak sárkányhajók vannak, de innen fogunk mai napon leelvezni Szobra, ahol majd a depózé hajóival fogunk behajózni az Ipolyba, ott lesz egy kis játék, és akkor visszajövünk. A kajakkenu az délutánra meg holnapra maradt.
Határfolyókon elveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy.
Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a Szob környéki nagymarosi vállalkozók mivelik. Máté Endre, Ungi Marian, akik itt a depózével, Zebegényből felköltöztek Szobra, és ugye a BTZ pedig az Heinz András, akik ezeket a vizeket járják leginkább, és amit ki szeretnék emelni, semmiféleképp nem maradjon ki, hogy itt alakult egy Ipoly Fórum, Radnai Bertalan polgármester, vagy volt polgármester úrnak az inspirálására, és most volt éppen nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vizituristika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természetőr, a vízügyes, meg még a viziturista is.
És persze beszéljünk a kerékpárosokról is, hiszen európai kerékpárutak mennek itt a Dunakanyarban.
Igen, itt nagyon-nagyon kellene egy olyan fejlesztés Ipoly Damástól Esztergomig és ezen a szakaszon, ahol egy olyan kerékpárút kiépülne, és azt gondolom, hogy ez akár egy ilyen határon átívelő dolog is, tehát ez mindenféleképpen megérdemelne egy segítséget, mert itt zömmel inkább a magyar kerékpárosok tekernek Esztergom irányába. Ide jó lenne egy kerékpárút, mert ide a forgalmas közúton kell jelenleg biciklizni, ez nem tart vissza senkit, csak hát ugye azért baleset veszélyes. Viszont nagyon szűk völgyben vagyunk, nem tudom, hogy hol lehet megvalósítani, valami ki lesz erre találva.
Radnai Bertalan nyugalmazott polgármestere Ipoly Tölgyesnek, az Ipoly Fórum alapító. Mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az Ipoly Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
Hadd kezdjem onnan, hogy ugye az Ipoly az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a víziturisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalom növekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra, most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet, és elkezdtünk, először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak, és most itt a konferencián is arról fogok beszélni, hogy milyen olyan klasszikus problémák és megoldások vannak, ami az ország más víziturisztikai desztinációba is érdekesek lehetnek, és ilyenek a horgászok, vízitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszéddel mind meg lehet oldani. 5 éve átlagosan évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott elveket igyekszünk a munkánkba megvalósítani.
Van-e különbség az Ipoly bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot nem csak a vízitúrázók által mindenütt átjárható folyó, hanem új Ipoly hidak is erősítik.
Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs egy együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont példás, tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az Ipoly Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai. Ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgármesterek, ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el?
Az első, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra? Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. Kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy hogy kell viselkedni, horgásszal találkozott. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Nekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, nem könnyű. Ez évek óta meglévő probléma.
Az Ipoly Fórummal kapcsolatos munkáját a falu béliei mindig is támogatták?
A faluhoz nincs konkrétan köze, ez egy térségi ügy. Más falvakból szinte aktívabb a érdeklődés.
Mely települések, mely vállalkozók, kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
Éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése, és ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az Ipoly Fórum, aminek a magját a víziturizmus adta, de ma már ez egy másodlagos dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, hiszen attól lesz vonzó az Ipoly egyik partja, hogy átmehetünk a másikba, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhat.
Ehhez szükség van kormányzati támogatásokra, Európai Uniós támogatásokra, vagy pusztán az a szemléletmódbeli változás, hogy igen, egymáshoz tartozunk, egymásra vagyunk utalva?
A legfontosabbnak talán azt tartom, és ez is az Ipoly Fórum szerepe, hogy tudjunk egymás terveiről, és azoknak a finanszírozási lehetőségeiről, hogy ne legyenek párhuzamosságok, hanem ezek szervesen kapcsolódjanak, és együtt legyenek hatékonyak. Én úgy gondolom, hogy szervezési szemléletben dolgokban sokkal nagyobb tartalék van, mert például a víziturizmusnak az infrastruktúra igénye az elég alacsony. Az elég alacsony. Egy kikötőhely, egy stég, egy WC, egy információs tábla és egy táborozóhely. És kész. Nem kell oda sok. Tehát sokkal könnyebb egy víziturisztikai útvonal fejleszteni, mint egy kerékpárutat.
20 év múlva, így a lelki szemei előtt, milyennek látja ezt a vidéket?
Nem látom, hanem remélem. Úgy fogalmazott a tegnapi fórumon egyik polgármesterünk, hogy képesek legyünk megőrizni azt, ami van. Mert most még csodálatos, viszont olyan tendenciák vannak a világban, a természetben, amik miatt ez azért veszélyben van.
És ismét térjünk vissza Szlovákiába, ezúttal a felvidéki Király Helmecre. A Bodrog közt talán legjelentősebb városa ez. A pálóciak, a sennyeiek, a majlátok egykori otthona. S újabban a Majlát piknik helyszíne is. A Majlát piknik tulajdonképpen nyári szabadtéri moziprogram a Majlát József Könyvtár és Múzeum udvarán. A hivatalos nevén Majlát József regionális múzeumot bő 10 évvel ezelőtt, 2015-ben nyitották meg ismét, alapos felújítás után. Az elmúlt években új típusú programok is megjelentek. A múzeum új vezetője szerint ugyanis nem elég csak kiállításokkal csábítani az embereket. Ezért elindítottak többféle kézműves foglalkozást, köztük a csipkeverést, sőt, még egy grafikai tervezéssel foglalkozó műhelyt is. Ennek a szerethető múzeumnak ma már visszajáró vendégei is vannak. Tomolyka Tünde is közéjük tartozik. Most riportot küldött nekünk a programjaiban is jócskán megújult intézményről, múzeumról, amelyet ma már az idén 20. születésnapját ünneplő Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézettel azonosítanak.
Mi nagyon élvezzük ezt, hogy itt kint ülünk, mozizunk, tudunk közben beszélgetni, iszunk, eszünk.
Bacskai Boglárka a nyári kültéri filmvetítésről áradozik. Majlát piknik címen ugyanis 4 éve hirdeti nyári kültéri filmvetítéseit a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet Király Helmecen. Vannak visszajáró vendégei a mozizásnak. A Majlát József nevét viselő térségi múzeumi tárlat épületének udvarára nyaranta 4 alkalommal várják a filmek szerelmeseit. A mozizás ráadásul hiánypótló a térségben. Pakoszta Andrea igazgatót hallják.
Családias hangulatot szerettünk volna kialakítani, és ezekkel a filmvetítésekkel beszeretnénk csalogatni az embereket, nem csak az adott udvarra, hanem a múzeumban is tudjuk becsalogatni az embereket, és így népszerűsíteni a kultúrát, a művészetet, és sok mindent mást is, amivel mi foglalkozunk.
Egyre népszerűbb az április végén megrendezett virágvásár is, amellett, hogy a múzeum udvarára ezzel együtt az épp aktuális kiállításra is becsalogatják az érdeklődőket, a helyi termelőknek, kézműveseknek is teret ad az intézmény, és lehetőséget, hogy láttassák magukat, hogy megismerje őket a nyilvánosság. Nagy Enzó Zoltán, Bodrogközi képzőművész vezeti az ugyancsak festő édesapja nevét, azaz Tiszai Nagy Menyhért nevét viselő mesterkurzust. Évente 2-szer kerül megrendezésre, a szervezők nem titolt szándéka az utánpótlás nevelés, a fiatalok ösztönzése, a képzőművészet iránti tisztelet elmélyítése. Az intézet rendszeresen mutat be kiváló alkotókat a helyi közönségnek.
Pályázatokból tudjuk finanszírozni a kiállításainkat, a fesztiváljainkat, vagy pedig a könyvtárat is.
Pakoszta Andrea, a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet igazgatója.
Ilyen forrásokból tudtuk megoldani a könyvtár teljes felújítását, a bútorokat, a konyha részét, a könyveket, olyan könyveket tudtunk megvásárolni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
A térségi könyvtárnak mintegy 500 olvasója van, évente legalább 10 író olvasó találkozót tartanak.
A múzeumunkban több olyan érdekes kiállítást tudtunk bemutatni, mint például a Lego kiállítás, a komiks kiállítás. Megemlékeztünk a holokausznak a 80. szomorú évfordulójáról.
Pakoszta Andreát, a Közművelődési Intézet igazgatóját hallják.
Olyan kiállításokat tudtunk létrehozni, mint a Mentsük meg a feledéstől a szürettel kapcsolatos fényképeket. Volt olyan kiállítás, ami kimondottan Andrássy Gyulának tudtunk szentelni, amire nagyon büszkék vagyunk, amit a Betléri kastély akkori vezetésével tudtunk megvalósítani.
A Királyhelmeci Majláth József Múzeumnak az egyik legfontosabb terme a névadójának és családjának állít emléket. A 2006 végétől a Majláth családhoz köthető egykori tiszaszabályozási társulás épületében székelő múzeum a vidék jótevőiként emlegetett majlátok emlékét állandó tárlat formájában őrzi. A közművelődési intézet 2006. január 1-től működik. Zvolenszky Gabriella az év áprilisától 16 éven át vezette az intézményt.
Ez ritkaság volt abban az időben, illetve egyedi volt, mivel az idáig, tehát 2006-ig nem volt ilyen hibrid intézmény, ami három intézményt foglal egy kalap alá. Közművelődés, kultúra, múzeum és könyvtári részleg. Egy alapító levelet kaptunk, nem volt még erre precedens, nem tudtuk, hogyan indítsuk el az egészet. Ugye minimális költségvetéssel rendelkeztünk. Sokálpatrióta révén nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy Királyhelmeccel egy ilyen jellegű intézmény megnyíljon, és mind a három, tehát a térségi könyvtár, a regionális múzeum is, és maga a közművelődési intézetnek is itt legyen a központi székhelye. 2016-ban, mikor már nyugdíjba vonultam, már az intézménynek is 10 000 saját könyv állt rendelkezésre.
Azóta a könyvtár különálló épületbe költözött, 2015-ben pedig egy határon átnyúló pályázatnak köszönhetően az épületet sikerült felújítani, a tetőteret pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas térré alakítani.
Nagyon fontos lánceme volt a közművelődési részleg, mert ez hozta létre és működteti mai napig is a térségi könyvtárat és a Gróf Majláth József Múzeumot is. Feladatköre továbbá a nemzetiségi kultúrának a támogatása, a fejlesztése, az identitástudat, a néphagyományok, a népművészeteknek a feltárása, továbbadása, bemutatása, és nem utolsó sorban a nemzetközi kapcsolatoknak a képítése.
A Majláth József emlékszobát 2025-ben felújították, ahol egy látványos családfa is helyet kapott.
Egy restaurálás még vár rá, hiszen több mint 100 éves kis kumutról van szó. Ez most lesz az egyik ék ennek az új kiállításnak.
A Pécsről Stankovánszky Máriától kapott szekrényt mutatja a helytörténész a megújult kiállításon. Mária Majláth leszármazott, a komóda dédmamájé, azaz Széchenyi Máriájé volt egykor.
A legelső vitrinben látható a családnak a címere. Második József, a Perbenyiki kastély eredeti kinézete 1896-ból, és a Senyei család Majláth Józsefnek a házasságából született gyermeke Antal, majd következik sorban a három György, apa, fia és unokája.
Czab György írót, helytörténetkutatót hallják.
Ezt az épületet is Gróf Majláth József építette. A Bodrogközi Tiszaszabályzó Társulatnak volt a főigazgatási épülete. Ezt 1894-ben emeltette, és Sátoraljaújhelyből hozta át ide Királyhelmecre a társaságnak a központját.
Az intézmény a sok-sok programja mellett a gyűjteményét is igyekszik gyarapítani. A múzeum legutóbb például egy 1906-ból származó festményt vásárolt meg, és a Majláth emlékszobában helyezte el.
Kassa megye támogatásával meg tudtuk szerezni a mi Majláth kiállításunk részére.
Pakoszta Andreát, a közművelődési intézet igazgatóját hallják.
Nagyon nehéz mostanában már Majláth relikviákat találni, de valahogy mindig találunk olyan érdekességeket és olyan fontos dolgokat, amiket be tudunk sorolni a Majláth kiállításunkba. Akkor vagyok nagyon boldog, mikor ilyen hasonló városokból, mint például Szepsi, eljönnek a látogatók, és visszahallom, hogy jaj, de jó, hogy ez itt van, és hogy hogy irigylünk benneteket, hogy nekünk ilyen nincsen.
Pakoszta Andreát, a közművelődési intézet igazgatóját hallják.
És akkor úgy felfogom, hogy fú, ez milyen nagy dolog, hogy mi ezt csinálhatjuk, hogy ez itt létezik, hogy Kassa megye támogatásával ez létrejött, és hogy mai napig fontosnak tartja Kassa megye, hogy nekünk ez itt megmaradjon.
A V4-et, azaz a visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Jánai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
Kossuth Rádió Pakson, FM 92. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.